Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében. Amen. Segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. a megnevezett helyről, a Máté evangéliuma 18. részének 21. versétől így szól hozzánk Istenek igéje. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, ha vétkezik ellenem az atyám fia, hányszor bocsássak meg neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: azt mondom neked, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt, feleségét, gyermekeit és mindenét, amilye van, és így egyenlítsék ki tartozását. A szolga erre leborult előtt, és így esvedezett: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtt, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, átadta a kínzóknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha meg nem bocsáttok mindnyájan atyátok fiának szív szerint. Hajtsuk meg fejünket, elcsöndesedve imádkozzunk. Boldog az az ember, és tudjuk, hogy egyedül csak az a boldog, akinek vétke megbocsátatott, bűne elfedeztetett, akit te befogadtál, Urunk, a te kegyelmedbe, akin te megkönyörültél, akinek életén irgalmasságot gyakoroltál. Csak azt tudja, Urunk, igazán helyén értékelni azt, hogy micsoda a bűnbocsánat, a kegyelem, aki már megtapasztalta bűneinek súlyát, és a bűnnek a következményét, az, hogy mi vár rá, hogy mi a büntetés annak. Mert a bűn büntetése halál, és a te igazságod és szentséged elégtételt kíván. Urunk, köszönjük néked azt, hogy ismét összegyűjtöttél bennünket, hogy ismét együtt lehetünk. Abban a tudatban, hogy mi ilyen boldog emberek vagyunk, hogy mi a boldogságunkat már megtaláltuk, hiszen kegyelembe fogadtattunk, hogy megbocsáttattak a mi bűneink. Urunk, te látod azt, hogy milyen könnyen megnehezülnek a mi szíveink. Hogy mennyire kényelmes számunkra belefeledkezni abba a tudatba, hogy tőlünk te már semmit sem kívánsz. Hogy a mi dolgunk rendben van, elrendeztetett, de Urunk, állatelt szívvel kell megköszönjük azt, hogy te bizony nyitogatod a mi szemeinket, éberséget követelsz, szüntelen önvizsgálatot tartasz velünk. Így köszönjük meg néked a mai igét is, amit ismét elénkbe hozol. Nagy arróságunk az nekünk, Urunk, hogy úgy gondoljuk, hogy a te igédnek egyes részeit mi nagyon jól ismerjük. Tökéletesen tisztában vagyunk annak tartalmával, mondani valójával, hogy a semmi újat nem hozhat számunkra. Arra kérünk téged, hogy mutass rá a mi gyengeségeinkre. Mutass rá a mi hibáinkra. Mutass rá úgy, ahogyan figyelmeztetsz a ma felolvasott igének a végén. Hogy bizony a mi mennyei atyánk is igazságosan, a mi szívünk szerint fog velünk is ítélkezni, velünk is bánni, ha mi meg nem bocsátunk. És Urunk, köszönjük, hogy figyelmeztettél ma már bennünket a mai napra rendelt ószövetségi igével is, hogy micsoda gyalázat az, amikor a te néped fut, a te néped menekül, és az ellenség diadalmaskodik. Amikor nem lesz igazzá a Krisztusi szó, hogy álljunk ellene a gonosznak, és majd a gonosz fut el előlünk. Téged kérünk, hogy mi, akik megalázzuk magunkat előtted, legyünk kedvesek a te színed előtt, hogy szólj hozzánk. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, Krisztus Jézusért, ami megváltó Urunkért. Amen. Testvéreim, hogyha Jézus Krisztus valamit nagyon hangsúlyozottan akart az övéinek a szívére helyezni, arról többször is beszélt. Általában nem ugyanazokat a gondolatokat ismételte el, mégis mindig ugyanarról a dologról beszélt, célzatosan, nagyon tudatosan. Ha az evangéliumokat figyelmesen olvassuk, gyakran találkozunk Jézus Krisztus olyan szavával, hogy a mennyeknek országa olyan. Az Istennek az országa olyan, mint. Gyakran beszél ilyen példázatokban, hogy szemléltesse azt, hogy milyen az a mennyei hajlék, amelyben ő elmenve helyet készít az övéi számára. Hogy az övéi pontosan tudják azt, hogy rajta keresztül, hiszen ő az út, az igazság és az élet, és akin egyedül keresztül bejuthatunk ebbe az országba, az Isten dicsőségébe, vajon ott mi vár reánk? Mi következik reánk? Milyen mércével mérnek a mi számunkra? Mindennapi imádságunk, mindennapi könyörgésünk az úri imádság. Erre is az Úr tanított bennünket. És többször szóltunk már arról, beszéltünk arról, hogy mennyire nem tudatosan mondjuk el ezt az imádságot. Sokszor mennyire sablonosan, megszokásból, jól ismerve ezt az imádságot mondjuk el. És milyen gyakran átsiklunk az egyes kérések, kívánságok, valódi egyen-egyenkénti imádságok fölött is. Különösképpen a fölött, aminek első részét mindig komolyan gondoljuk. Akár hányszor mondjuk el, bocsásd meg a mi vétkeinket. Ugye ez a te szádból is úgy hangzik el minden egyes alkalommal, hogy ezt te végtelenül komolyan gondolod. Te, mint Isten gyermeke, hitünk szerint Isten ígéreteinek a birtokosa, te ezt természetesnek tartod. Hogy Isten az, aki a kegyelemnek és a szeretetnek az Istene, aki a te mennyei édesatyád, aki téged is elhívott, aki téged is megtisztított az ő fiának vére által, meghallgatja a te könyörgéseidet, a hittel mondott kéréseidet, és különösképp, hogy megbocsátja a te bűneidet. Ugye így van? Semmi értelme nem lenne ennek az imádságnak akkor, hogyha fél szívvel mondanánk el, úgy kérnénk bűnbocsánatot, hogy nem remélnénk azt, hogy ez megadatik nekünk. Ugye így járulhatunk a kegyelem király székéhez, teljes hittel, teljes bizodalommal és reménységgel. De a második mondat résszel hogy állunk, testvéreim? Hogy, Urunk, úgy bocsásd meg a mi bűneinket, ahogyan, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. Mert ez a mondat, ez egy mondat. Ez a második rész, ez folytatása az előzőnek. Tudod, hogy azt kéred minden egyes alkalommal, hogy Urunk, aszerint a mérce szerint mérj a mi számunkra is, amilyen mércével mi mérünk mások számára. És ha mi irgalmatlanok vagyunk, könyörtelenek vagyunk, akkor Urunk, mi azt kell, hogy kérjük, hogy bizony te is ezzel a mércével mérj a mi számunkra. Ezt tudva mondod el a mi atyánkot, testvérem. Ezzel a mértékkel, ezzel a mércével tudod, hogy mit kérsz? Legyen Isten megbocsátása irántunk határtalan. Ez ugye a mi természetes kívánságunk. Hát ma az az ige, ahogyan oly sokszor szembe jön velünk, az igén keresztül, ami Urunknak, tulajdonképpen a szemszögéből kell, hogy megnézzük, megvizsgáljuk ezt a ma felolvasott igét. Mit vár tőlünk, ami Urunk? Arra a kegyelemre válaszul, amiben részeltetett bennünket. Mit cselekedjünk eztán másként, hogyha eddig nem így cselekedtük volna? Ez a gonosz szolgáról szóló példázat azzal kezdődik, hogy Péter odalép a mesterhez. Péter az, aki a kérdést intézi hozzá. Azt kérdezi tőle, Uram, ha vétkezik ellenem az én atyám fia, hányszor bocsássak meg neki? Még 7-szer is? Testvéreim, az, aki a mi mesterünket, az Úr Jézus Krisztus szemlélte. Képzeljétek el, hogy valaki, aki távolról mondjuk követte őt, és szemlélte, hogy mit cselekszik szerte járva, az egyszerűen nem vehette észre azt, nem tudta nem észrevenni azt, hogy a hétköznapi szemlélő számára, Jézus számára nincsen túl rossz ember. Nem volt olyan ember, aki hozzálépve ne kérdezhetett volna tőle, illetve ne kapott volna tőle valamilyen választ. Azok a tanítványok, akik Jézus Krisztussal járnak, kezdetben ugyanúgy megdöbbennek a paráznákkal, a lenézett és megvetett vámszedőkkel, a betegekkel, a tisztátalanokkal folytatott beszélgetésein, mint a vallásos Izraelnek a vezetői, a lelki vezetők. És megfogalmazódik ez, és hát tudjuk, hogy Péter volt szinte mindig a szószólója a tanítványoknak az, hogy Uram, hát senki sincs, aki túl rossz lenne számodra. Senki sincs, aki reménytelen eset a te számodra. Felfigyel Jézusnak a bűnösek iránti nagy szeretetére, hogy hát lehet mindenkit egy azon mércével mérni. Ha belegondolunk ebbe a kérdésbe, azt kell látnunk, hogy ennek a tanítványnak a kérdése, ez nagyon nagy szó emberileg nézve. Izrael vallásosságában háromszorosan lehetett elmenni a megbocsátás felé, úgyhogy engedjünk. Azt azonban nagyon jól tudjuk, hogy a törvény szerint a sérelemre mi a válasz? Az Ószövetség szerint. Visszavágás. Vagyis a sérelemre visszafizetés, kamatra kamattal. Itt idézték ugye előttünk a jól ismert igét, általában ezt is csak félig mondják el, a szemet szemért, fogat fogért, az úgy folytatódik, hogy életet életért. Ez az ószövetségi mérce, a törvény mércéje. Vagyis milyen a visszafizetés, milyen a bosszúállás? Nincsen határa. Nincsen, aki határt szabjon neki. Péter hallatlan nagy dolgot mond ezzel, hogy még 7-szer is megbocsássak neki, Uram. Hát a törvény azt írja elő, hogy jó, 3-szor engedhetek az én testvéremnek. Péter ezt megduplázza, sőt, még rá is tesz egyel. Uram, 7-szer is. Azért ez nagyon nagy szó, nem? Hétköznapi életünkre gondoljunk. Alap természetünk az, nekünk embereknek, hogy valakit megismerve, megszavazzuk neki a bizalmat. Nem ártott nekünk, nincsen semmi sérelmünk vele szemben, nem hallottunk jót, se rosszat vele kapcsolatban, ugye bizalmat szavazunk, nem rossz indulattal, nem előítélettel tekintünk a másikra, igaz? És azért valaki valami sérelmet gyakorol irányunkba, megbánt bennünket, valami olyasmit cselekszik, ami nekünk nem tetsző, vagy éppen nekünk árt, gyakran mondjuk keresztbe tesz. Valamint mond rólunk a hátunk mögött, ami nem tetsző dolog. Ugye megbocsátani nehéz? Na de hát azért valahol Krisztus követői vagyunk. Azért halljuk, ugye, hogy irgalmasságot várok. Ti is legyetek irgalmasok, ahogyan a ti mennyei atyátok irgalmas. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, azért ezt halljuk, és ugye büntetlenül nem lehet sokáig hallgatni ezt sem. Megbocsátunk. De aztán ez a személy veszi a bátorságot magának, nem bír magával, megint megcselekszi azt, ami nekünk ránk nézve nem kedvező dolog. Úgy tedd szívedre a kezedet, ekkor már azért nagyon erőt kell venni magadon. Igaz? Az, hogy egyenesen a szemébe nézve a másiknak azt tud mondani, hogy testvérem, ide jöttél hozzám, azt kérted, hogy bocsássak meg neked, mert azért hangsúlyozom ki, erről van szó, hogy a másik jön és bocsánatot kér. És azért tedd a szívedre a kezed, még egyszer mondom, a szemébe nézve őszintén, szeretettel és irgalmassággal azt mondod neki, hogy megbocsátok neked. Hát a mögé vetem mindazt, amit elkövettél ellenem, nem emlékezem meg többé rólad, semmi rosszat nem mondok, még a legközvetlenebb barátaimnak sem, megbocsátottam neked. Ugye mi így élünk, ilyenek a hétköznapjaink. Krisztusi módon, nagy szeretettel, nagy türelemmel a másik iránt. És még csak kettőnél járunk, testvéreim, a másikkal szemben. Hol van még a hét? Micsoda nagy szó, Péter, amit kimond. Megbocsássak neki még hétszer is? Mégis azt kell mondjam, akármilyen nagy szó ez a hetes szám, Péter mégis valahol határt akar szabni az irgalmasságnak. És valami olyan választ kap, amire végképp nem számít, hiszen a mester így válaszol, azt mondom neked, hogy nem hétszer, hanem 70-szer 7-szer is. 70-szer 7-szer, könnyű kiszámolni, ez 490-szeres alkalom. És itt hadd mondjam ennek a szolgálatnak a kapcsán, elmondva azt, hogy ebben a történetben a számoknak önmagában nincsen jelentőségük. Nem darabra kell nézni itt sem a megbocsátásnak a számadatait, sem a tartozásoknak az adatait, mindegyik szimbolizál valamit. 490-szer, azaz végtelen alkalommal, határtalanul, nem kitűzve a határt, a keretet annak, hogy hol van a te megbocsátásodnak a határa. Hadd mondjam el azt, hogy hát elég érdekes ilyet kijelenteni, hogy Jézus Krisztus jól ismerte az Ószövetség írásokat, hát persze, hogy ismerte. Hát az ő lelke volt az, amelyik ihlette azokat is. De ugye érdemes rácsodálkozni mindig arra, hogy olyan árnyalatni módon hogyan tud utalni az Ószövetségi kijelentésre. Ez, hogy 70-szer 7-szer, ez nem először van a Bibliában, akkor, amikor Jézus mondja. Ismeretes a Káin féle családfa, és van egy olyan személy a Genezis 4. részében, Lámeknek hívják, akinek a hitvallása meg van örökítve. Mint egy vérszomjas fenyegetésként ott a Bibliában, a tetéző, a hatványozó vérbosszúnak ő a képviselője, így hangzik a hitvallása, embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, hogyha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Megint szemben van valahol a törvény az evangéliummal. Ha határtalan a bosszú, a törvény szerint, az ószövetségi gondolkodás szerint, hát legyen határtalan a megbocsátás is az evangélium szerint. Mondtam azt, hogy a számok csak szimbolikusak ebben a történetben. Hallunk először arról, hogy az a szolga, akit az Úr, a király maga elé rendeltet, és aki képtelen visszafizetni a tartozását, 10 000 talentummal tartozik. Csak egy picit, hogy sejtésünk legyen arról, hogy mekkora vagyonról van szó. Egyetlen egy talentum. 60 kg arany. 60 kg arany. El tudod ezt képzelni, mennyi? Na, ezt szoroz be 10 000-rel. Ilyen picinyi késhegynyi a tartozása annak a szolgának, akit először maga elé idéztet a király. Fel tudod fogni ez, mekkora vagyon? Azt mondja az egyik írás magyarázó, hogy Heródes király, akinek az idején Jézus születik, egész éves bevétele ennek a tized része sincs. Hatalmas vagyonról van szó. Mérhetetlen vagyonról. Még egyszer mondom, valójában nem a számok számítanak, hanem az, hogy mit jelölnek. 490-szer is bocsáss meg, azaz végtelenül, határtalan legyen a te megbocsátásod. 10 000-szer 60 kg-nyi a tartozás, megszámlálhatatlanul sok. És ezzel szemben ennek a szolgának mivel tartozik a szolgatása, azt mondja az ige, hogy 100 dénárral, 100 dénár egyetlen kilogram arany. Ugye lehet érzékelni, hogy mit akar Jézus Krisztus azzal mondani, hogy micsoda különbség van a kettő között. Az, hogy ehhez képest, a megszámlálhatatlanul, felfoghatatlanul sokhoz képest, milyen kicsiny, csekély az a 100 dénárnyi arany. Az a 100 dénárnyi tartozás, amit a másik képtelen elengedni. 3 jelenet van ebben az igében. Nagyon röviden hadd beszéljek róla. Ugye az első az, ami a király és a első szolga között történik. Valami oknál fogva úgy dönt ez a király, hogy elszámoltatja az ő szolgáit. Az egyik, a legelső ilyen szolga, egy helytartó, egy a maga nemében úgy is nevezhetjük, hogy kis király. Mérhetetlenül sok az adóssága, kihat ez az adósság az egész családjának az életére, az ő mulasztásai miatt, vagy nem tudjuk milyen ok miatt, az egész családja rabszolga sorba juthatna. Mit mond ez a szolga az Úrnak? Kérlek téged, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Szerintetek vissza lehet fizetni ekkora összeget? Semmilyen sincs, amiből fedezhetné a tartozását. És azt kéri, Uram, légy türelemmel, és mindent megfizetek neked. Ezen az emberen abban a pillanatban iszonytató súly van. Annak a félelme, hogy nincs tovább, itt kell most azonnal elszámolni. Mit akar? Milyen az ember? Csak egy pici haladékot. Csak egy kis türelmet. Valamit majd, valahogy majd csak lesz. Valamit majd csak kezdek a dologgal. Csak egy picit légy türelemmel. Ilyen az emberi természet. De az igazság, hogy ennek az embernek nem haladékra van szüksége, nem türelemre van szüksége, hanem egyedül kegyelemre és irgalomra. A türelem a haladék nem segíthet, ez nem megoldás. És nagyon figyeljünk arra, hogy az igazság arról beszél, hogy haladékot ad ez a király az ő szolgájának. Azt mondja az ige, hogy elengedte a tartozását. Ezt a mérhetetlen és felfoghatatlan kincset ő azt mondja, hogy elengedem. Megszánja ez a király, azt mondja, hogy ne beszéljünk erről többet, elmehetsz. Számunkra sokkal nagyobb jelentősége van annak, ami a második találkozásban történik. Ugyanis itt két szolgatásról van szó, az ige szerint. Két szolgatásról, a másik is éppen ugyanoda igyekszik, a király elé. Lehet neki a királya szembe, semmiféle tartozása nincsen. Találkozik ez a két szolga. Mondanom sem kell. Krisztus mondta nekünk, hogy senkit se szólítsatok mesternek, rabbinak, mert ti egymásnak testvérei vagytok. Szolgatásai vagytok. Egyeti tanítótok a Krisztus. Találkozik két ilyen szolgatás. Két ilyen testvér. Az egyik éppen onnan jön, és mit mondott? Légy egy kis türelemmel. Onnan jön. Ott nyöszörgött éppen, egy perce sincs. Kegyelemért könyörög. És ahhoz képest mit csinál? Torkon ragadja a másikat. Hogy tartozol nekem, azonnal fizesd vissza. És hadd mondjam azt, az a döbbenetes, hogy amikor a másik szolgatás leborul és könyörög neki, hogyan könyörög? Szóról szóra ugyanazokkal a szavakkal fordul hozzá, amelyekkel percekkel korábban még ő könyörgött annak a királynak. És nézd meg, azt mondtam, milyen az emberi természet, képtelen meghallani azt, képtelen észrevenni azt, vagy felfogni azt, hogy ezeket a szavakat még ő mondta, alig néhány perccel ezelőtt. Tulajdon szavait nem ismeri fel. Az igazság, hogy ekkora igazságtalanságot látva, a mi szívünk is felháborodik. Ugyanúgy, mint azok a szolgatások, akik tanúi voltak ennek a jelenetnek. Azonban hadd figyelmeztessek és hadd emlékeztessek arra megint csak mindnyájunkat, hogy akkor, amikor a szemünkbe várnak valami igazságot, akkor mi azon képtelen módon felbírunk háborodni. És valahogy gyermekkorunkban is a mesék és a Jézus által elmondott példázatok is mind-mind azt szolgálják, hogy ismerjünk magunkra, vegyük észre magunkat, hogy itt valójában rólunk van szó, csak az irántunk való tapintat mondatja azt, hogy itt valaki másról van szó. Itt igenis rólunk van szó. A mi természetünket, a mi emberi ragadozó természetünket mutatja be Jézus Krisztus. Igenis rólunk van szó. És hát a ismétel találkozás és a király és a gonosz szolga között ismert a tanulság is, ahogyan és amilyen mércével mi mérünk másoknak, ugyanazzal fognak számunkra is megbocsátani. Azt mondtam, hogy példáz valamit az a 10.000-szer 60 kilogramnyi vagyon. Azt a mérhetetlen bűnt, amivel mi vétkeztünk, ami mennyei atyánkkal szemben. Azt a mérhetetlen és felfoghatatlan adósságot jelképezi, amivel mi felé tartozunk. Vagy hadd mondjam inkább azt, hogy tartoztunk. Mert te is azt kérted, igaz, hogy bocsássa meg a te vétkeidet, és hidd el nekem, testvérem, hogy mégis bocsátattak azok a vétkek. És ott van ezzel szemben az a 100 dénárnyi tartozás. Ez az a bűn, amit te ellened elkövettek. Milyen nevetségesen kicsiny, ahhoz képest, amit te követtél el, Isten is az ő törvénye ellen. És az igazság az, és a leleplezés, és az arcunk pirulása az mindannyiunké, hogy mi ennyit sem vagyunk képesek elengedni, ennyit sem vagyunk képesek megbocsátani. Azt mondtuk, hogy a bosszúállásnak nincsen határa a törvény szerint. Jézus Krisztus akarata szerint a bűnbocsánat is határok nélkül való. És ez az evangélium. Azt mondja a Kolossébeli levél, hogy Jézus Krisztus bűnbocsánat jeleként azt az adós levelet, amely tel is tele volt írva a te vétkeiddel, a te bűneiddel, ezt az adós levelet ő a keresztfára szegezte. Annak a jeleként, hogy megbocsátottak a te bűneid. A kérdés ezen az estén az hozzánk, hogy érted-e azt, amiről ma az ige beszélt? Mert egyszerű, mert Jézus Krisztus szeretettel mondja, és nem fenyegetésként. Kihozanításként, eszméltetésként, hogy te magad is vedd észre magad. Egyetlen egy sincs közülünk, aki nyugodt szívvel úgy járulhatna imádságban Isten elé, hogy azt mondja, Uram, én hallottam már ezt az igét, és Uram, te látod az én szívemet, hogy tökéletesen betartottam, betöltöttem, én eszerint élem az életemet. És a kegyelem az, hogy mégis időről időre a te elmédbe idézi ezt Isten. Hogy te magad is szüntelenül kegyelemre szorulsz, szüntelenül megmosatásra szorulsz, hogy ő megtisztítson, hogy ő könyörüljön. Hát hadd fejezzem be azzal a jézusi szóval, amit már idéztem. Ugye azzal kezdtük annak az éneknek, az éneklésével ezt az együttlétet, hogy boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Hát Jézus Krisztus szava szerint az irgalmasok azok, akik boldogok. Kiegészítendő a Zsoltárt. Az irgalmasok boldogok, mert ők nyernek irgalmasságot. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek. Ha irgalmas vagy, irgalmasságot nyersz. Ha a gonosz szolga szerinti mércével mérsz, annak is meg lesz a fizetsége. Boldogok az irgalmasok, mert ők nyernek irgalmasságot. Amen. Urunk, oly sokszor járultunk már bűnbánattal szemlesütve, félve és rettegve a te véghetetlen kegyelmedben bízva. És Urunk, meg kell azt vallanunk, hogy mindannyiszor meg kell azt látnunk, hogy mi magunk annyira képtelenek vagyunk arra, hogy a te akaratod szerint járjunk, eljünk, éljünk, hogy irgalmazzunk. Urunk, mérhetetlen az az adósság, amivel te felét kellene elszámolnunk. És Urunk, te tudod csak igazán, hogyha ott és akkor kellett volna megfizetnünk. Ha ott és akkor véget vetettél volna a földi vándorútnak, képtelenek lettünk volna bármivel is előhozakodni. Pláne nem visszafizetni. Urunk, hálásan köszönjük meg néked azt, hogy elménkbe idézed azt, hogy mi magunk is kegyelemre szorulunk a te irgalmasságodra. Engedj bennünket a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak a tanítása, példázata szerint élni ezt az életet. Urunk, kérünk, hogy könyörülj a mi életünkön, könyörülj gyarlóságainkon. Te segíts lelkeddel. Urunk, kérünk, hogy emelj fel. Annak a nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.